November 27-én az állami és magán egészségügy helyzetéről rendeznek konferenciát itthon. Beszéljünk először is arról, hogy jelenleg mik az erőviszonyok itthon a lehetőségek között. Egyáltalán a magán és az állami egészségügy esetében versenytársakról beszélünk-e?
November 27-én a Fogjunk Össze az Egészségügyért Alapítvány rendezi meg ezt az eseményt, amely valóban, ahogy mondja, egy nagyon fontos témát fog körbejárni. Szeretnénk azokat a tévhiteket eloszlatni, amelyek esetleg a betegeket vezérlik, amikor a magánellátót választják, amikor esetleg az adott betegség vonatkozásában pont, hogy állami ellátásra szorulnának. Nem gondolom, hogy verseny van, illetve van verseny, mert nyilván a magánellátó minél több beteget szeretne ellátni, minél több beteget szeretne átcsábítani az állami ellátótól, ugyanakkor szerintem szakmai döntés kell, hogy legyen. Nekünk az a felelősségünk, hogy a betegeket abban segítsük, hogy bizonyos bajok esetén merre forduljanak, illetve hogy ne keringjenek fölöslegesen a két rendszer között.
Ugye az állami egészségügyben mostanában azért főleg kapacitás problémákról lehet hallani. Mennyire tudja tehermentesíteni, úgymond kiegészítőként a magánegészségügy ezt? És alapvetően tudunk-e arról beszélni, hogy az emberek mekkora százaléka engedheti meg magának esetleg a magánegészségügy szolgáltatását?
Sokat halljuk most azt, hogy nehezebben hozzáférhető az állami rendszer, ami részben igaz, részben nem. Azt tudni kell, hogy Európa vonatkozásában, de akár hogyha az Egyesült Államok felé is tekintünk, a magyar állami ellátórendszer sokkal könnyebben hozzáférhető, mint bármelyik felsorolt terület, amit említettem. Nyilván a betegek azt érzik, hogy talán kevésbé tudnak bejutni az intézményekbe, mint korábban, ami nem biztos, hogy rossz, mert sok olyan fölöslegesen indikált vizsgálat vagy ellátás volt a korábbiakban, ami nem biztos, hogy egy fekvőbeteg intézményben kellett volna, hogy megtörténjen. A COVID sokat változtatott ezen. Jól látjuk azt, hogy a COVID után azok a betegek, akik megtehetik azt, hogy ne menjenek állami intézménybe, vagy egyáltalán fekvőbeteg intézménybe, mert a betegségük ezt nem indokolja, azok inkább keresik a járóbeteg ellátást, vagy a házi orvosi ellátást, az ő segítségükkel próbálnak gyógyulni. Vannak olyanok, akik a magánegészségügy felé fordultak, pont a COVID időszakban, amikor tényleg egy komoly blokk volt az állami rendszerben, de ez a trend most csökkent. Tehát azt látjuk, hogy a magánegészségügynek volt egy nagyon komoly felívelése az elmúlt időszakban, még 22-ben is, de 23-ban már azt észleljük, hogy kicsit csökkent a magánellátókat kereső betegeknek a száma, nyilván ennek nem örülnek a magánellátók. Ha azt kérdezi, hogy a betegeknek milyen százaléka tudja megengedni azt magának, hogy a magánegészségügy felé forduljon, azt szoktuk mondani, hogy körülbelül az egyharmada. Biztos, hogy az egyharmada vett már igénybe valamilyen magánellátást, de azt tudni kell, hogy a magánellátók bizonyos területekre specializálódtak. Tehát a diagnosztika, a járóbetegellátás, akár az egynapos sebészet is sok helyen fellelhető, sőt bizonyos nagyobb, jól működő intézményekben az endoprotetikai beavatkozások is nagy számban történnek, de a többi beteg, akik sok betegségben szenvednek egyidejűleg, akik intenzív osztályos vagy sok szakmás ellátásra szorulnak, biztos, hogy az állami intézményekbe kell, hogy kerüljenek, és hogyha ők esetleg a magánintézményeket keresik föl, akkor egy racionális, jó szakmai emberi döntés az, hogy ezeket a betegeket átirányítják az állami egészségügybe.
Egy nagyon érdekes trendet említett még az előbb azzal kapcsolatban, hogy a koronavírus ideje alatt és kicsit utána ugye a magánegészségügy népszerűsödött, most azonban pont ennek az ellentéte történik. Miről van itt szó? Erre kérdeznék inkább. Az a helyzet inkább, hogy egyszerűen az a felfokozódás, amit ott észrevettünk, az most kicsit csillapodik, vagy tényleg van itt egy komolyabb trendforduló? Mi áll ennek a jelenségnek a hátterében?
Egyszerű a válasz, az anyagi lehetőségek. Tehát az árak mindenhol emelkedtek, az államiban is, csak ugye a beteg ezt nem érzi. A finanszírozó, illetve az állami intézmények nagyon érzik, hogy körülbelül egy 30-40%-os áremelés történt szinte minden vonatkozásában, tehát ezért minden drágább, de ugyanez lecsapódik a magánintézményekben is. Ott viszont a vezetés nyilván a betegekre kell, hogy átterhelje ezeket a költségeket, és ezért emelkedtek az árak elég komoly mértékben. Az a beteg, aki meg tudja magának engedni, hogy a magát válassza, továbbra is oda fog fordulni, de azt látjuk, hogy főleg a járóbeteg ellátás vonatkozásában csökken a magánintézményeket kereső betegek száma. Nem olyan nagy a blokk ugye az állami ellátásban jelenleg, mint ami volt a COVID idején, tehát a betegek be tudnak jutni, és emiatt, akinek nincs rá lehetősége anyagilag, illetve aki, ahogy korábban is említettem, olyan betegségben szenved, amely egyértelműen az állami intézményt teszi előtérbe, ők az állami intézménybe fognak menni. És jól is teszik egyébként.
Egy másik kutatás eredményét emelném most még be ide, ez a bizalmi faktort vizsgálta az egészségügyi intézményekben idehaza. A magánklinikák bizalmi szintje 10/7-es jelenleg, míg az állami intézményekben ez 10/4,8-as. Ennek ellenére ugye azt említette, hogy az emberek jelenleg inkább az állami felé tendálnak, főleg a magas árak miatt. Ilyen kontextusban hogyan lehet ezt a bizalmi statisztikát akkor értelmezni? Valóban nem bíznak ezekben az intézményekben, mégis ezt választják? Vagy ez inkább egy társadalmi stigma kérdés?
Szerintem ez kommunikáció kérdése, illetve a beteg érzete percepcióján alapul. Tehát a magánellátóban azt látja a beteg, hogy nem mindenre vonatkozik, amit mondok, de az a jellemző, hogy könnyen eléri a szolgáltatást, nagyon jó körülmények közé megy, figyelnek rá, fogják a kezét, vezetik az ellátás során, jó a hang, nem jó a, jó a környezet. Tehát van egy nagyon jó szubjektív komponens a magánellátónak. Az állami ellátónál azt látjuk, hogy nagyon sok a beteg, nagyon terheltek a kollégák, orvosok, szakdolgozók egyaránt, a beteg úgy érzi, hogy nincs erre elég figyelem. Lehet ezt érezni, hiszen látjuk, hogy tömve a rendelők, tele van az osztályok, tehát nagyon sok a beteg, még akkor is, hogyha bizonyos intézményekben csökkent az ellátott betegek száma az elmúlt időszakban, de ez egy másik téma. De a lényeg az, hogy a beteg úgy érzi, hogy talán nincs rá akkora figyelem, mint a másik helyen, illetve később jut be a rendszerbe. Ugyanakkor a beteg nem tudja azt önmaga megítélni, hogy szakmai szempontból milyen ellátást kapott, ami a legfontosabb lenne saját vonatkozásában. Tehát ilyen értelemben egy szubjektív ez a válasz, hogy ki miben bízik jobban. És nagyon fontos szerintem az a rossz kommunikáció, ami most zajlik az állami egészségügyel kapcsolatban. Látunk híreket, a szenzációhajház, akár a médiában, közösségi médiában megjelenő különböző eseményeket, eseteket, amelyek egy töredékét jelzik egyébként az állami ellátásban zajló folyamatoknak. De ezek hangos hírek, amely felkelti az érdeklődést, amely érzést generál a betegekben, vagy a hozzátartozókban, vagy a lakosságban, és sajnos ebből általánosítanak. Ami nem igaz egyébként, tehát nem igaz, hogy az állami ellátásban rosszabb a tevékenység, már csak azért sem, mert majdnem ugyanazok dolgoznak az állami és a magánintézményekben is, tehát ugyanazok a szakemberek.
Mi akkor a megoldás egy ilyen helyzetben? Az egyik oldalon ott van az állami egészségügy, amelynek a média reputációja, ahogyan ön is említette, alacsonyan van. A másik oldalt pedig a magánegészségügy, amely jelenleg ugye magas áremelésekkel elérhető csak. Mi akkor a jó választás jelenleg az emberek számára, és hogyan lehetne ezt a helyzetet kicsit konszolidálni?
Mind a kettő jó választás, és egyik intézményrendszert sem szeretném bántani, mert mind a kettő sokat dolgozik azért, hogy jó legyen a betegeknek, illetve hasznos legyen a saját tevékenységük. Ott van a pont szerintem, amit meg kell fogni, hogy egy adott beteg, egy adott betegségével megfelelő módon legyen tájékoztatva, megfelelő módon és helyről kérje az információt, hogy a saját bajával hova forduljon. És hogyha a saját baja lehetővé teszi, és ő anyagilag megengedheti magának, miért nem mehetne a magánegészségügybe? Várják szeretettel és ellátják. Ugyanakkor nagyon sokszor látjuk azt, hogy a magánellátó, mivel ő a profitra törekszik, és nem általánosítok, de vannak ilyen helyek, és vannak ilyen helyek, ahol hál' Istennek nem ez zajlik, de bizonyos helyeken a profit érdekében generálják a vizsgálatokat, generálják az ellátásokat, még akkor is, hogyha esetleg az az intézmény nem képes mondjuk egy komolyabb beavatkozásra. Ebben az esetben az beteg időt veszt, és csak jóval később, esetleg már szövődménymentesen, vagy fölöslegesen beindikált és elvégzett beavatkozások után kerül az állami intézménybe. Akinek nagy a baja, akinek komoly problémája van, az esetleg nyilván a diagnosztikára igénybe veheti a magánellátót, mert miért ne tehetni, ugyanakkor akkor van ő biztonságban, hogyha az állami ellátásban kapja meg azt a fajta ellátási formát, amire rászorul. Tehát nagyon fontos azt tudatosítani a betegekben, hogy az állami rendszerben van intenzív osztály, van az összes szakma jelen van, ami esetleg az ő talán súlyosabb betegségénél igénybe vendő, és ilyen értelemben ő akkor van a legnagyobb biztonságban, hogyha egy jól felszerelt, személyzetében is megfelelő színvonalat képviselő állami intézményhez fordul. Szerintem nagy a felelősségünk nekünk, akik tudjuk a betegeket tájékoztatni, hogy fogjuk a kezüket és segítsük őket, mert nem szeretnék versenyhelyzetet kihirdetni a két intézményrendszer között, hiszen egymás segítik. A magánintézmény bizonyos szempontból leveszterhet az állami intézményről, illetve az állami intézmény olyan értelemben ki tudja szolgálni a magánintézményrendszer, hogy azokat a betegeket fogadja, akiket az állami intézményrendszer nem tud ellátni, és ezáltal a betegek biztonságban kapják meg azt az ellátást, amire szorulnak adott esetben.